George Simenon. A szökevény. 1. Az első, parányi hasadás hétfőn történt, május 2-án, reggel 8-kor. 3:45-kor, mint rendesen, fölharsant a fiú gimnázium csöngője, s a diákok, akik szétszéledve játszottak a vörös kőkockás udvaron, fölsorakoztak a tantermek elé. Balról, a szökőkút felől, a kicsinyek álltak, az elsősök és másodikosok, még kókoszán és kipirulva a futástól. Ahogy jobbra haladt az ember, mind nagyobb és nagyobb fiúkat látott, s az utolsók férfi ruhában feszengtek, reszelős hangon beszéltek és bajusz pejhedzett az ajkuk fölött. A napsugarai élesek voltak, a levegő friss. A bástyák felől katonazene rezes lármája hallatszott és sziréna szó jelezte, hogy itt a dagá és a halászhajók, rajvonalban, elhagyták La Rochelle kikötőjét. A pillanat, mintha egy untig ismételt szertartás mozzanata volna. Minden egyes ajtó előtt egy sor gyerek várakozott. S a tanárok, akik az imént még csoportba verődve beszélgettek, sietve kezet fogtak s egy-egy oszlop élére álltak. Mindegyik tanárnak megvan a maga tempója. Egyesek lehajtott fejjel jönnek, az ajtónak tartanak s félrehúzódnak, jóformán észre sem veszik a növendékeket, amint belépnek. Mások lassan közelednek, élvezik ezt a mindennapi hatalomra jutást, egyenként végigmérik tanítványaikat, s pattintanak az ujjukkal, úgy indítják el a sort. Az udvar lassanként kiürül. Az ajtók egymás után csukódnak be. Nos, ezen a napon a 4. B tanulói odakint maradtak, s már is végigborzolt rajtuk valami váratlan eseménynek a reménye. PG, a német tanár, akinek az első órát kellett tartania, nem érkezett meg. Hiánya meg is látszott a csoporton. A sor kevésbé volt egyenes, és végül egyáltalán nem volt már az. Vihogás váltotta föl a tompa morgást. Az őr az udvar túlsó végén megszimatolt valamit, s elindult, vörös feje lángolt a napfényben, de már nem jutott ideje rá, hogy helyére érjen. PG hirtelen fölbukkant a tanári bejárónál, hóna alatt irattáskájával, s vadabb tekintettel, komorabb bajusszal, mint valaha is. Hosszú léptekkel, sietve jött, s ekkor hallatlan dolog történt, túlhaladt a csoporton, mintha elfelejtette volna, hogy ma a 4. B-ben van órája. A sorban valaki köhintett. Antoine volt, a fia, ez a gólyalábú, nyurganyakú kamasz, szürke, budgyos nadrágú öltönyében, Antoine, amint meghökkenve figyelte apja szórakozott szágát. PG végre is észrevette, hogy az udvar üres, hirtelen sarkon fordult, akár egy katona, pattintott s a nyitott ajtóra mutatott. A szószoros értelmében bezúdultak az osztályba, könyökkel taszigálódva, kuncogva, köhögve. A padok recsegtek. Az egyik fiú, szokás szerint, a táblához ugrott, hogy letörölje és friss krétát készítsen ki. Végeredményben nem történt semmi, az osztály hangulata mégsem volt olyan, amilyen általában szokott lenni. Kíváncsiság, izgatottság úszott a levegőben. PG hagyományos mozdulatait végezte, fölakasztotta a fogasra kemény kalapját, levette és a fiúkba lökte kézelőjét. Az osztályt két szemközti ablaksor világította meg. A baloldaliak az udvarra nyíltak s csukva tartották őket, a jobboldaliak tárva álltak és sokrétű, határozatlan moraj áradt be rajtuk. Látszott a közeli házak fala, s ablakok látszottak, szintén tárva, s köztük egy, a második emeleten, melyet a fiúk fáradhatatlanul bámultak. Ezen a reggelen, mint minden reggel, húsos fiatal nő forgatta odaben ágya matrecait s rakta ki ágyneműjét a párkányra, szőke haja csigásán omlott a tarkójára, eltűnt a szoba homályában, aztán egy korsó vízzel tért vissza. Az első legyek is föltámadtak, friss dongással töltötték be a levegőt. Néhány tanuló elkalandozott, mások a megfeketedett fájú padra könyökölve a tanárt figyelték. Míg az egyik diák a táblát törülte le, egy másik körbe járta az osztályt, összeszedte a füzeteket és a katedrára tette őket. Egy perc, két perc telt el. A tanár mozdulatlanul ült. Most, szokás szerint, smaráadásul késett is. Rá kellett volna csapnia a vonalzóval az asztalra, vagy tekintettel végig kellett volna mérnie a fiúkat, s megállapodva valamelyiken, akit különösen utál, elégedetten ki kellett volna jelentenie. No, Randall, maga akasztófavirág, sorolja csak föl nekem az elválaszthatatlan igéket. No, maga akasztófavirág. Mindig így kezdődött az óra. A következő mondat nem lehetett, csak ez. 100 sort fog írni, barátocskám. Ezeket a sorokat egyébként soha nem írták meg. Egy hét múlva, a legközelebbi órára, PG elfelejtette, kinek adott föl 100 sort, s hiába ráncolta homlokát, amint az osztályra merett. Ha emlékező képessége kivételesen mégsem hagyta cserben, megszólalt. 200 sort. Egy-egy kamasz, a dagadt cívres például, egészen 600 sorig fölvitte így. Mint tűnődött PG. Talán a múlt heti büntetéseken. Még csak a vonalzó után se nyúlt ki hosszú, fehér kezével. Lábak csosszantak a padok alatt, s ez a lárma még jobban kiemelte a pillanat rendellenességét. Antoine újra köhintett. Valaki hátra nézett. A harmadik sorban az egyik fiú néhány szót vetett egy papírszeletre és áthajította a barátjának. PG pedig egyre maga elé bámult, szembogara barna volt, gesztenye barna, félig rideg, félig bágyadt, a sűrű szemöldök árnyékában. Nem tanárszem volt ez. Néha úgy hatott, mint egy női szem, vagy még inkább úgy, mint egy cigány szem. De csak ritkán hatott így. PG arcáról majdnem mindig vad kifejezés áradt, fafeje volt, fa arcéle. Szántszándékkal viselkedett ilyen félelmet keltően. Sötét, merev szabású ruháit, mintha még a háború előtt csináltatta volna. Mindig igen magas kemény gallért hordott, s álla, mintha a levegőben lógott volna. De leginkább a bajusza miatt emlékeztetett holmi bolgárra, vagy törökre, egy epinalképről, fekete, tömött, vastag bajusza miatt, mely szinte kettészelte az arcát. Oda át, szobája félhomályában, az asszony énekelt, s fehér karja megvillant. A diákok lehajtották fejüket, hogy kedvükre kuncoghassanak. PG nem moccant, a fiúkra bámult, de mintha nem is látná őket, nem látná a fiát sem, amint ott ül a második padban, s még a többieknél is megrökönyödöttebb. Antoine ismerte az apját. Tudta, hogy ma reggel nem történt semmi rendkívüli. Hiába ismételte el magában az egész nap történetét, egészen eddig a percig pontról pontra. Az ébresztő óra, mint mindig, ma is fél hétkor szólalt meg szülei szobájában. S mint mindig, ma is behallatszott az udvarról a kakas meg a tyúkok kárálása. Egy emeletes villában laktak, a sétány közelében, az Evenúcoligen a három hálószoba egymás mellett nyílt, vékony közfal választotta el őket, s Antoine először a nővérét hallotta, amint lemegy a konyhába tüzet rakni, aztán a szüleit, amint öltözködnek. 6:45-kor Jean-Pierre Guy Laume, akit a diákok csak PG-nek hívtak, mert ezzel a három betűvel írta alá dolgozataikat, belépett Antoine szobájába. A fiú még feküdt, elnyújtózva az ágyára hulló napsugárban. Siess! 7 óra. PG-n ilyenkor még nem volt rajta a kemény gallérja meg a kabátja. Fülét törülgette és nadrágtartója alá fityegett a kombiára. Egyáltalán nem hatott félelmetes férfiúnak, inkább kicsinyes embernek tűnt, aki ragaszkodik hozzá, hogy minden a helyén legyen és mindent helyén valóan tegyenek. Néha még el is mosolyodott, de csak félénken, mintha attól tartana, hogy leválik róla a maszkja, vagy a bajusza. Az ebédlőben reggeliztek, a szoba ajtaja a kertbe vezetett, s alig 3 napja, hogy nyitva tarthatták. Egy virágos tálon párfürt apró szemű, piros ribiszke lángolt, az első termés. Aztán PG elindult az iskolába, szokás szerint korábban, mint a fia, mert egészségügyi okokból jókora kerülődtett, míg Antoine az egyik sarkon találkozott a barátaival, s a lehető legrövidebb úton ment. S mint minden reggel, a járókelők ma is látták a tanárt, amint egyenletes léptekkel baktat a sétány mentén. Ahogy a tengerpartra ért, a pergolahoz mindig rövid pihenőt tartott, s elnézte, hogyan oldja szét a napfény a látóhatár kékes páráit. Elhaladt a halpiac előtt, végigment a rak.